Jó napot kívánok, Valus Krász vagyok, köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztiválon. Most kezdődik el a 4 napos menet, és rendhagyó módon, mert mindig így történik, csak valahogy nekem ez mindig rendhagyó, mert ez a szimbolikus kezdése a Margónak, amikor átadjuk a Margó díjat a legjobb első prózakötet szerzőjének, és amennyire tudom, a visszajelzésekből a 10-es lista jelentkezői közül elég sokan itt vannak. Azt megkérdezem, tegye fel a kezét, aki a 10-es listán van és itt van. Ők hagyj kapjanak egy tapsot, meg fogjuk őket ismerni majd jobban. Szóval itt vagyunk a Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztiválon, a Nemzeti Táncszínházban, most már második alkalommal, és ami számunkra a legfontosabb, hogy most 4 napig megint együtt lehetünk, itt lesz velünk 10-12 külföldi vendég, rengeteg kötetbemutató lesz este, ilyen zenés, irodalmi műsorok, Szabó T. Anna és Laszfi János lesznek holnap. Ma este a Kedvencek temetője lesz, ahol Szőcs Géza, Baka István, Petri György és Csengei Dénes is megidéződik. Szombaton este a Slow Village rap csapat fog fellépni, vasárnap pedig egy ilyen nagyon jó együttműködés, a Fishing on Orfű fesztivál fog fellépni egy annyira rendhagyó kötet bemutatón, hogy még alakul a programja, de én látom, hogy ez össze fog állni. És amit szeretnék elmondani, az egyik az, hogy ezt a fesztivált nem tudjuk megcsinálni a partnereink nélkül, ez nagyon fontos, tehát mindig, amikor a kultúráról beszélünk, akkor arról is kell beszélni, hogy kik azok a támogatók, akik segítenek ezeknek az ötleteknek a megvalósításában, és ilyen a Bookline, aki már 10 jó pár éve kiemelt és főtámogatója a Margónak, ilyen egyébként a Lisztünnep is, és amit majd itt a Margó díj átadó során részletesebben is ki fogok fejteni, de van egy új csatlakozó ez a csapathoz, ez pedig az Erste, akikkel egy külön díjat fogunk idén először átadni. Úgyhogy itt a Margó díjjal akkor ünnepélyesen elindítom a Margó Irodalmi Fesztivált. Az idei Margó díjról, amikor 9. alkalommal fogjuk átadni a legjobb első prozakötetnek járó díjat, 34 könyvet jelöltek, ugye ezt kiadók és szerzők is jelölhetik. Az fontos, hogy nem jelenhetett meg a jelölés előtt más prózakötete a szerzőnek, tehát ha valakinek van egy költői életműve, akkor és ír egy könyvet, akkor az ugyanúgy nevezhet, mint egyébként a kicsit fluid szabályzatunk szerint a gyerekkönyves szerzők is jelentkezhetnek egyébként a Margó díjra. Ami nagyon fontos, hogy a zsűrizés az úgy néz ki, hogy az előzsűrit a Könyves magazin szerkesztői adják, ők azok, akik a 30-valahány könyvből leválogatják a legjobb 10-et, aztán pedig a zsűri dönt először a legjobb 3-ról és a nyertesről is. Idén is a zsűrit Antal Niki és Cinki Feri alkotta velem együtt. Antal Niki korábban a Fiatal Írók Szövetségének volt az elnöke, vagy társelnöke, egyébként kulturális menedzser, kritikus, Cinki Ferenc pedig a Szép Írók Társaságának az elnöke. Idén pont az új támogatók miatt is fel tudtuk emelni a pénzdíjat, tehát az eddigi 500.000 forinttal szemben idén 1 millió forintot tudunk kiosztani. És ugye a Margó díj az annyiban speciális, hogy a díj az több elemből áll, tehát a pénzdíj mellett a Bookline támogatásával egy 15 millió forintos média kampányt kap a nyertes könyv, illetve a Művészetek Palotája felajánlásával a mostani nyertes a következő év őszén a Lisztünnep keretében egy önálló esttel léphet fel. Ezt egyébként tegnap tartottuk meg Vonnák Diánával. Én nagyon szerettem, és jól sikerült. És ami nagyon fontos, hogy a legjobb 3 szerző az lehetőséget kap arra, hogy tárcasorozatot írjon a könyves magazinra. Ezzel egyfelől fejenként 200 ezer forint jár, másfelől pedig egy nagyon jó dolog is megtörténik, hogy azok a szerzők, akik elkezdenek tárcákat írni, azok valójában ezzel hozzájutnak ahhoz, hogy a második könyvük is könnyebben elkészüljön. Most az elmúlt években már így született meg a második könyve Mély Csannának, Fehér Boldizsárnak, most Bognár Péternek lesz egy olyan bemutatója valamelyik nap itt a Margón, ami szintén ebben a tárcasorozatban készült el. Gurubi Ági is írt ilyen sorozatot, illetve Babarczi Eszter is, akinek szintén most lesz a Margón, azt hiszem szombaton a bemutatója. Úgyhogy ez egy folyamat a Margódi, ami valójában legalább egy évig tart. Nagyon sok múlik a szerzőn, hogy tudja kiaknázni azt a sok mindent, amit kap. De mi mindent megteszünk, hogy minél jobban járjanak a nyertesek. Az előbb említettem, hogy egy rendhagyó módon egy külön díjjal bővül a Margódi. Ez pedig az Erste támogatásának köszönhető. Ők a 10 döntős közül egy szerzőt külön díjban részesítenek. Ez a Margó Erste Higgy magadban külön díjat az az első prózakötetes szerző kapja, aki történetével és vagy szerzői pályájával leginkább példája lehet a Higgy magadban faktornak, vagyis hittek, hisznek magukban és az ötleteikben. A külön díjjal egyébként 500 ezer forintos pénzjutalom is jár, meg rengeteg kommunikáció is, hogy azt a könyvet is sokkal szélesebb körben el tudjuk juttatni az olvasókhoz. Most felolvasom a 10-es listánkat. Én azt kérem, hogy nagyon gyorsan fogok olvasni. Kis tapsal kísérjük ezt, mert nagyon megérdemlik a szerzők. Aradi Péter, a csend, amire vágytál. Báhidi Lilla, Sorsod, Borsod. Gányeste Katalin, Bőr, a testünk nem alkutárgya. Gleb Anita, Pálok. Iglódi Csaba, Dréher Szimfónia. Kávarga Bence, Repedések könyve. Tartson ki. Kecöli K. Gergő, Könnyű álmok utcája, Szűcs Ádám, a játék neve Budapest, Török Ábel, a gonosz erdő meséi, Sviski András, kitelepítés. Gratulálunk mind a 10 szerzőnek. Én azt szoktam mondani, hogy tök mindegy, hogy kinyeri a Margó díjat, erre a 10-re mindig emlékezni fogunk, úgyhogy ez szerintem a jövőben is így lesz. Most ez bár erről a szerzők nem tudnak, de akik itt vannak, azokat meg fogjuk kérni arra, hogy fáradjanak ki, és mondok először 3 nevet, hogy jöjjenek ki ide egy rövid, ismerkedő beszélgetésre. Aradi Péter, Báhidi Lilla és Szűcs Ádámot kérném, hogy jöjjenek le egy pillanatra. Én nagyon szeretek tapsoltatni, biztassuk a szerzőket, hogy szevasztok, foglaljatok helyet. Nem most kell bemutatkozni, mert úgy csinálunk, mint a régóta ismernénk egymást. Ez egy első könyves, vagy első prózakötetes díj. Szia! Te messzebbről érkeztél akkor. Szóval ez egy első kötetes díj, ezért számunkra mindig az a legérdekesebb kérdés, hogy hogyan jönnek létre ezek a könyvek, hogy ugyanazt fogom kérni mindenkitől, elnézést, hogy lejtettem a papírokat, szóval ugyanazt fogom kérdezni mindenkitől, hogy így röviden meséljetek el a könyveteknek a keletkezés történetét, mert ez lehet, hogy számotokra unalmas, de mi mindig rengeteget tanulunk belőle, hogy lesz egy nagy munkából egyszer egy könyv, amit kinyomtatnak, és utána hogy lesz az, hogy itt beszélgetünk ezekről a könyvekről. És akkor Lilla, veled kezdeném, mert szerintem működik.
Csalva, de... jó, oké. Kezdhetik a fiúk, én most még nagyon izgulok.
Persze. Akkor Ádám. Te is
köszönöm,
tovább dobhatod, és
köszönöm,
akkor ezt a kört, ezt el is engedjük.
Megerőlegezted nekem, hogy én vagyok az első fiú. Szóval nálam a keletkezés az érdekesen történt, mert egy másik regényen dolgoztam, amit egy pályázatra készítettem, de végül az nem nyert, de egy történelmi regény volt, és nagyon behatárolt így a szöveg, hogy a főszereplő nyelvezett, tehát nem mondhatott azt, amit akart, hiszen egy nemesi család sarja, és hogy 18. század, úgyhogy nyitottam egy másik doksit, és elkezdtem beszéltetni egy másik szereplőt egyes szem első személyben, és nagyon felszabadító élmény volt, és aztán végül lezártam azt a regényt. Ez volt az első regényem, amit így megírtam magamtól. És úgy kedvem volt folytatni, és igazából nekem ez a hang volt meg először, és köré építettem egy sztorit szép lassan, ahogy alakult. Így mentem az erdőbe egy kört, és minden alkalommal kicsit bővebb lett a történet.
Azt hogy kérdezem meg, hogy te a Egy nap a városban miatt rengeteg történetet mesélsz a városról, és be is járod ezeket a városokat, hogy mi az, amit abból hoztál ebbe a könyvbe?
Hát mindenképpen Budapest szeretete, remélem, hogy átjön. Tehát a fiúk, noha ők nyilván a koruk és tapasztalatok miatt nem annyira csodálat találnak a városhoz, de szeretik, és látszik, hogy szeretik bejárni, és szeretiknek a részei lenni. És én igen, 12 évig írtam a Egy nap a városban, és nekem gyakorlatilag munkaköröm volt, hogy élvezzem a várost. Tehát, hogy nekem minél erősebb nyomást hagyott rám a város egy nap, annál jobb cikket tudtam írni másnap, és ezért aztán hagytam is, hogy meglepjen. Tehát nem igyekeztem, nem felkészültem menni helyekre, és felkészülten átélni dolgokat, mert az nem sose volt olyan. Ezt megírtam, hogy felkészült a dolgot, akkor másnap senki nem olvasta. Hogyha engem is meglepett, akkor viszont én is meglepődtem, és ezt megpróbáltam belecsempészni valamilyen módon ebbe a regénybe.
Egy utolsó kérdésem van, amit egy rövid választ várok csak, hogy mi az, amit a legjobban szerettél az írásban az első könyvednél?
Én nagyon élveztem az egészet. A problémákat, amik felmerültek a tekergős történet miatt, azokat nagyon szerettem megoldani egyesével, és nagyon szerettem látni, hogy melyik probléma megoldható, és melyik megoldhatatlan. És szerettem azt is, hogy a hónapokig tartó probléma megoldása végül abban csúcsosodott ki, hogy ez nem megoldható, és akkor vissza kell bontani.
Köszönöm szépen. Lilla, még akkor várunk veled. Jó? Péter, akkor te vagy. Ugyanez a kérdés, tehát, hogy mi volt? Egy újságíró vagy, és megírtál egy regényt, ami nagyon szorosan kapcsolódik egyébként a városhoz, a rendszerhez, lendületes a történet. Te hogy jutottál el addig, hogy ezt akkor regény formába kell önteni?
Hát először is elnézést mindenkitől, nekem is az első színpadi szereplésem. Hát én nagyon sok első könyves szerzőt olvastam, nekem ez ilyen heppem is volt, hogy első könyves szerzőket olvassak, meg amúgy is nagyon sokat olvastam, nagyon sok kortárs regényt, és volt egy-két olyan regény, ami rettenetesen kiakasztott, és annyira felhergeltem magam ezen az egészen.
Mármint, hogy te tudsz jobbat írni ezeknél?
Ja, volt egy ilyen elképzelésem, igen.
Ez úgy voltam, hegyező, vagy
úgy,
mi volt
úgy voltam, ez? Úgy voltam, és még nem árulom el, úgy voltam ezzel, hogy basszus, megpróbálom én is, és mi van, ha jól sikerül az a szöveg, úgyhogy én düböl kezdtem el írni. Mit is mondhatnék még? Aztán valahogy tök jól esett az írás, és így tök jól szórakoztam alatta, már az egész folyamat alatt, úgyhogy ez így megmaradt hosszú hónapokon keresztül, hogy akkor én minden este leültem és írtam. Mi volt? Azt hiszem, megválaszoltam a kérdést.
Megválaszoltad, igen. Engem még az érdekel ez a dűbölírás, hogy ugye vannak ezek a híres mondások, hogy írni szétcsapva kell, most ezt leegyszerűsítem, ezt a mondást, és szerkeszteni józanul, hogy akkor ez a dű és türelem viszonyához ez hogy viszonyult? Tehát dűből végigírtad a szöveget, és utána 3 héttel később józanul végignézted, hogy mi történt a szöveggel?
Semmi elképzelésem nem volt arról, hogy hogyan kell megírni egy regényt, egy ilyen hosszabb lélegzet, vagy nagyobb lélegzetvételű szöveget. Úgyhogy először csak WordPad-ba, még csak nem is Word-be, hanem WordPad-ba jegyzeteltem, igen, dűből. Aztán utána kialakult a metódus, hogy hogyan lehet ezt kicsit hatékonyabban is csinálni, és amikor kezdett kristályosodni, hogy igen, akkor ebből ezt így még itt hiányzik, valami ott hiányzik, stb. És láttam, hogy lehet ebből egy nagyobb, egy regény is akár, akkor azért tudatosabban fordultam rá, és akkor szétcsapásról szó sem volt, meg volt a napi rutinom, hogy este mondjuk ilyen 10-11 körül elkezdtem lendületbe jönni, felalá sétáltam a lakásba, és addig-addig hergeltem magamat, és addig-addig, nem tudom, így purgáltam, vagy így pörgettem át az agyamon a nap eseményeit, amíg nem éreztem azt, hogy igazán dühös vagyok, és amikor azt éreztem, hogy most szét tudnék tépni mindent, akkor ültem le, és akkor egy ilyen 11 vagy évfélkor kezdődött ez, és nagyjából hajnali 1-2-ig tudtam dolgozni. És akkor ezt végül is így heteken, hónapokon keresztül csináltam. Ez lett az én munkamódszerem.
Hát figyelj, ígéretes. Nádás Péter arról szokott beszélni, hogy hajnalban kell, kimegy a kertbe, utána beül, ír délig. De olyan vagy, mint a Michael Douglas az Összeomlásban, hogy neki indul a városnak és pusztít. De hát ez rendben van. Megérkezhetünk hozzád? A kérdés az ugyanaz. Tehát hogy jut el egy első könyves ahhoz, hogy vegye a bátorságot, hogy végírjon valamit, elküldje a kiadónak, és utána megjelenjen?
Félelemből és előre menekülésből. Annak időből én előre menekülésből. Jártam ugye, hát igazából úgy indult az egész, hogy nyelvtanulás kapcsán találkoztam a regionális krimik világával, amivel rögtön beleszeretem, és úgy gondoltam, hogy ha lenne rá lehetőségem, akkor írnék egyet. És az természetesen Miskolcon játszódna. Aztán jártam különböző kreatív írás kurzusokra, és mindenhol azzal rímizgettek, hogy hát íróként elindulni Magyarországon nagyon-nagyon nehéz. És ezért, amikor kijött a prékiadó pályázata, akkor azt gondoltam, hogy itt egy nagyon jó lehetőség, hogy gyakoroljak, és előre meneküljek, megtanuljak valamennyire regényt írni, és így indultam el.
Azt megkérdezhetem, hogy ebben az előre menekülésben mi volt az, ami... Tehát nem kell semmi személyeset elárulni. De mi volt az, ami ekkora motivációt adott, hogy végére járjál ennek az ügynek, ami az írás?
Azt hiszem, hogy az, hogy elkezdtem írni, és egyszerűen vitt magával az egész. Tehát én se gondoltam, hogy egyrészt belekerülök a történetbe, hogy ennyire fogom élvezni, és persze az se, hogy ekkora munka, de hogy én is tudni akartam, hogy áll össze egy regény. És nagyon sok olyan pont volt, amikor azt éreztem, hogy feladom, de valahogy így a könyv maga így elkezdett dolgozni, és vitt magával.
Köszönöm szépen. Ez egy ilyen rövid beszélgetés volt, a többit majd az életmű további pontjain fogjuk átbeszélni. Hagyj kérjek egy tapsot a szerzőknek, és akkor megkérlek, hogy fáradjatok föl, és én megkérem Gány Este, Katalin, Gleb, Anitát, Kávarga, Bencét és Kecöli Kágergőt, hogy jöjjenek le ők is egy nagy taps kíséretében. A folyamatos közönségcsere az mindig jó ötlet. Foglalj helyet, persze. Sziasztok. Majdnem mindenkinek jutott mikrofon, de majd akkor ti adogatjátok egymásnak. Akkor szintén innen elkezdem a kérdést. Ugyanaz a kérdés, tényleg az érdekel minket, hogy lesz valaki első kötetes szerző.
Az én esetemben ez úgy volt, hogy már néhány éve küldözgettem folyóiratoknak novellákat, ezeket vagy elfogadták, vagy nem. És az Apokrif volt az első, akik ebbe belementek, és ők rendszeresen bíztattak is, hogy küldjek még, és ugye nekik van ez a pályázatuk közösen a FISZ-szel, az Apokrif könyvek, ami kifejezetten olyanoknak szól, akik még nem publikáltak soha könyvet, és gondoltam, hogy ők elég megértők lesznek velem, hogyha náluk próbálkozom ezzel.
Szóval... Miért kell megértőnek lenni a veled?
Hát mert azt gondolom, hogy pályakezdők azok vétenek hibákat, illegális vétek, meg nem... Tehát a saját írásaimat nem tudom megítélni. Tehát azt sem tudom megítélni, hogy nekem tetszik-e. Mert egyszerűen nem látok úgy rá, mint másnak a könyvére. És gondoltam, jó, akkor méressük meg valahol ezt a dolgot.
És küldözgetted a szövegeket, nem hozták le, ha jól értem?
Volt egy pont, amikor egyszer csak azt vettem észre, hogy egymás után négyet vagy ötöt lehoztak, több különböző folyóirat is, és akkor... leszűrtem a tanulságot, és megértettem, hogy itt azért, mert van egy közös pont, tehát valamire rátaláltam, azt gondolom. Azt vettem észre, hogy akarva akaratlanul a szülővárosomban helyezem ezeket a történeteket, vagy legalábbis ahhoz kötöm magamban őket. És akkor gondoltam, hogy jó, hát erre rá kéne játszani, erre a dologra.
És most, hogy nem tudom, hogy már tartasz-e ott, hogy te tudod-e a szövegeidről, hogy szereted őket, vagy nem?
Van, amit szeretek, valamire azt gondolom, hogy ez nagyjából úgy néz ki, ahogy a fejemben is kinézett. Van, amit kevésbé szeretek, és van néhány, amit nem tudok megítélni. Mai napig sem.
Köszönöm szépen. Haladjunk tovább feléd. Te is elmeséled az első könyv élményét, írás élményét?
Sziasztok! Én arra a problémára próbáltam megoldást keresni, hogy hogyan tudom elérni, hogy minden nap írjak. Mert elég sok mindennel foglalkozom, és a főállásom nem írás, úgyhogy sokszor az írásom nem jut idő. Ezért találtam ki ezt a struktúrát, hogy gyakorlatilag ez egy napló formátum, és minden bekezdés egy különálló etap. Ezért könnyű volt minden nap rávennem magam arra, hogy megírjak egy bejegyzést. És úgy tűnik, hogy ez működött, ez a formátum, és így elég gyorsan, elég sok, vagy elég nagy részét meg tudtam írni a szövegnek, és utána már gyakorlatilag csak szerkeszteni kellett.
Akkor, ha jól értem, ez egy életmódváltás is ebből a szempontból, hogy megtaláljad, hogy minden nap, megtaláljad az utat ahhoz, hogy minden nap írjál.
Hát sajnos ezután nem lett mindennapos, tehát addig tartottam, míg ezzel a szöveggel foglalkoztam, és most megint ki kéne találnom egy új módszert, hogy egy újabb ötletet leszhez, le tudjak ülni, és végigírjam.
Köszönöm szépen. Menjünk tovább.
Igen.
Nem foglak meglepni a kérdésemmel.
Oké.
Ugyanaz a kérdés, hogy ez az első könyv varázsa érdekel minket, hogy...
Hát akkor én most mindenkire a frászt fogom ráhozni, mert egy olyan munkahelyen dolgoztam, amit nem szerettem, ez a gázipar. A gázipar az amúgy sem egy olyan menőipar mostanában, és vezetőként dolgoztam, és úgy gondoltam, hogy kéne egy kis segítség nekem ehhez, hogy jól érezzem magam a munkában, és akkor megtaláltuk egy kócssal, jobban a kettővel, hogy én korábban az életemben írtam, és hogy egészen jól, és szerettem is ezt a dolgot, és aztán az egyik feladat az volt, hogy vigyek már egy írást, és eltelt egy hónap, mennem kellett volna, és valahogy nem akart ez az írás megszületni, leültem, ez 2016. április 20-a volt, és akkor írtam egy írást, amit nem tudom, hogy novella volt-e, vagy valami, hanem azt éreztem közben, hogy én minden nap fogok írni, és most itt Anittával ellentétben én minden nap írok. Tehát ilyen több ezer valami van, ami esetleg csak egy szó, hogy jaj, vagy esetleg egy hosszabb több oldal. És akkor lett egy csomó írás, aztán elkezdtem tanulni az írást Turci Istvántól, Verk Akadémián, nagyon-nagyon sok helyen. És István az idén mondta, hogy úgy látja, mint mentorom, hogy mintha már lehetne egy kötet. És én ezzel a lendülettel felmondtam a munkahelyemen, és akkor ebből a rengeteg sok írásból azt gondoltam, hogy lesz egy kötet. És akkor István kérdezte, hogy mi lesz a címe, és mondtam, hogy bőr valamiért. A bőr az valahogy egy ilyen mindig visszatérő fogalom, az emberi test, a belsej, ami belül van, a bőrön belül, és akkor ő ezt elfogadta, mert azt mondta, hogy ez egy nagyon jó cím, ez a három betű baromira jól megy a Gányeste Katalinhoz, ami egy hosszú név, és akkor már ehhez lett összeállítva a szerkezete a kötetnek, tehát akkor ehhez lett a gerinc, ehhez lettek a fejezeteknek a címei, és ebből a mérhetetlenül sok írásból várogattam hozzá a kötetbe azt a 150, most meg nem mondom hány darab írást, tehát így egy mondatot nem tudok neked mondani arra, hogy milyen volt az első kötet, mert az első kötet az majdnem 7 évig tartott.
Hát azt hiszem ennél jobb válasz nem kell, mint hogy az írás teljesen felforgatta az életedet. Amikor Turci István azt mondta, hogy készen áll lassan a kötet, és te bementél és felmondtál, most nem tudom, ez közben mennyi idő telt el, de most ha...
A felmondás meg a 2 nap telt el, mert ő vasárnap mondta, és kedden tudtam felmondani, mert nem volt bent a főnököm. Tehát így...
Most látjuk, találkoztam Turci Istvánnal, úgyhogy tudjuk, hogy itt van a nézők között,
igen.
De mintha nem lenne itt, hogy jó, igen. Ötlet volt, hogy felmondtál rögtön?
Ez egy kurva jó ötlet volt.
Köszönöm szépen. Hát most ezek után mondjál jót.
Mi a kérdés?
Én eljátszom újra. Ugyanaz, első könyv. Ilyen történeteket várunk. Ez mindennél jobban elmondja, hogy milyen különleges az íráson átvezető út.
Ugyanilyen nincs. Viszont az van, hogy én az első könyv óta, mióta olvastam, 6-7 éves korom óta, mióta olvasok, volt benne egy vízió. És ezt közelítettem tulajdonképpen az elmúlt évtizedek alatt, több-kevesebb sikerrel. Az elején nem igazán, tehát ennek a víziónak akartam megfelelni. Ez valahogy így nézett ki, és... Hát nagyon nem ment. És aztán elkezdtem nagyon vadul piálni, belemenni az életbe, ide-oda-amoda eljárogatni, és összeszedtem egy olyan élményanyagot, amit aztán közben sokat olvastam, mindenáron bele, mindenképpen bele akartam építeni. Tehát az volt a fejemben, hogy ezt valahogy meg kell csinálni, ezt bele kell építeni, egy kicsit megemelni, egy kis szürreát bele, egy kis ezt, egy kis azt, de még az sem ment. És telt az idő, és egyszer csak ment. És nem tudom az átmenet, hol történt meg.
Itt álltál le a piával, ha jól értem.
Ott kezdtem el leállni, egy kicsit kevesebbet, és akkor hirtelen elkezdett összeállni. És ez begyorsult, és gyakorlatilag egy év alatt írtam meg ezt az egészet, de az az egy év az tulajdonképpen inkább 30.
Hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy ez 30 év, amíg született ez a könyv, akkor mi volt a legfontosabb tapasztalata? Tehát amikor leadtad a kiadónak, elküldték nyomdába a könyvet, szembesültél azzal, hogy ezt soha többet nem tudod megváltoztatni, ami elment a nyomdába, akkor mi volt az, amivel lefeküdtél aznap aludni? Mi volt ez a gondolat?
Azt éreztem, hogy közelebb vagyok ahhoz a vízióhoz, egy lépéssel.
Köszönjük szépen, szurkolunk, hogy újabb és újabb könyvekkel kerüljél közelebb ez a vízióhoz. Hagyj kérek egy nagy tapsot a szerzőknek, köszönjük szépen. Mint az ebből is látszik, az írás az egy speckó dolog, tehát valaki fölmondott rögtön, valaki 30 éve ír, és ezért is jött össze az a fantasztikus dolog, hogy az Erste csatlakozott a Margó díjhoz, és létrejött a Margó Erste Higgy magadban külön díja. Ezt az előbb mondtam, ezt ebből a 10-es listából választották ki, de ezt nem én fogom elmondani, hanem Blaumann Debora, az Erste marketing és PR vezetője. Fáradj ki, légy szíves a színpad, egy kis tapsot hagy kérjek szintén. Szia, te fogod bejelenteni a nyertest, és én addig idehozom a díjat, mert azt direkt máshol raktuk.
Sziasztok, Blaumann Debora vagyok, és hát nem tudok nem reflektálni arra, amit az előbb hallottam. Az egyik sztori jobb volt, mint a másik, úgyhogy látszik, hogy írókkal van itt dolgunk. Nagyon szépen köszönöm, Laci. Én magam is nagy olvasó vagyok, úgyhogy a másik oldalról élvezem ezeket a köteteket. És azt kell, hogy mondjam, hogy az Erszténél mi nap, mint nap rengeteg ilyen Higgy magadban sztorit látunk. Látjuk azt, hogyha a kollégák, az ügyfeleink hisznek magukban, és van egy bank, amelyik hisz bennük, abból ilyen fantasztikus sztorik tudnak kikerekedni. És mikor olvastuk ezeket a történeteket, akkor is ezt láttam magam előtt, hogy micsoda bátorság kell ehhez, micsoda kitartás kell ehhez, és én azt kívánom itt mindenkinek, magamnak is, neked is, Laci, hogy higgyünk magunkban, és kezdjük el. Lehet, hogy ez nem egy könyvírása, lehet, hogy nem tudom, holnap reggel elmenni futni, ki tudja, de hogy vágjunk bele, és csináljuk, mert annyira jó látni a sikereket. És hát az a megtiszteltetés ért, hogy több nagyon jó pályázó is volt, mert összedugtuk a fejünket, és végül arra jutottunk, hogy van egy Szűcs Ádám, akinél mi van? Gyere, gyere, Ádám, ne menekülj!
Gyere le!
Igen, úgyhogy személyesen is szeretnék neked gratulálni, Ádám, mert mikor olvastuk a történetet, meg kicsit megismertünk téged, arra jutottunk, hogy már az írói utad is egy ilyen Higgy magadban sztori, de maga, amit írtál, az is ezt nagyon jól átadja, hogyha az ember így eldönt valamit, és hisz magában, akkor meg lehet valósítani azt, amit szeretne. Úgyhogy gratulálunk, Ádám! Tessék!
És ezzel a díjjal 500.000 forint is jár, de ezt majd a... Ezt majd tudod utána, titokban, csöndben. Köszönöm szépen Deborának, hogy ezt mind elmondta, és hogy az Erste csatlakozott itt a Margós branchoz. Ez nekünk tényleg nagyon fontos. És most én fogok felolvasni egy szöveget, amiben elrejtettük a legjobb hármat, és ennek a szövegnek a végén ki fog derülni, hogy kinyeri a díjat. Van egy pár forgatókönyvpapír, hogy semmit ne roncsak el. Ezt úgy csinálom, ahogy látjátok. És akkor a szöveg. A Margó a semmiből indult 12 éve, és ide a Nemzeti Táncszínházba érkezett meg. A Margó nőtt, a margos közönség sokasodott, miközben egyre kevesebbet olvasunk. A KSH adatai szerint egy átlag magyar napi pár percet tölt olvasással, pedig a könyvek megtanítanak megérteni magunkat, a kapcsolatainkat, családi és társadalmi történeteinket. Ez alapvetően nektek ebben a teremben nem újdonság, de azért kell erről itt beszélni, mert a mi felelősségünk, hogy a folyamatosan bővülő tartalom kínálatban megmutassuk és elmagyarázzuk, hogy az olvasás nem csak élményt ad, de meg is változtat minket. A saját példámból is azt tanultam meg, például a kosárcsapat edzése miatt rengeteget olvastam védekezési stratégiákról, csapatpszichológiáról, vagy most éppen a Sózsír-Sav főcímű szakácskönyvből próbálok új praktikákat ellesni. Fonegut-tól nézőpontokat kaptam, Knőzgoron keresztül jobban ráláttam családi kapcsolataimra, elrejtett vagy elfojtott történeteimre, a szív segédigei pedig segítették átvészelni anyám halálát. És mások mellett Virginia Woolf, Nemes Nagy Ágnes, Tóth Krisztina, Margaret Atwood vagy akár Catherine Millet, ez még azt is hozzátette, hogy a férfi nézőpont a kultúrában csak nekünk férfiaknak természetes. A Margó látszólag egy fesztivál, amit évente háromszor rendezünk meg különböző helyszíneken, de valójában egy ügy, hogy többen olvassanak, mert olvasni kell. Az olvasás nem feladat, hanem lehetőség. A megismerésre, a párbeszédre, a szembenézésre, a tanulásra, a kikapcsolódásra. Szerintünk olvasni kell, a mi feladatunk, hogy minél több embert nyerjünk meg az olvasásnak. Az olvasásra nagyon kevés szabadidőnkben versenyzik a Netflix-szel, a tévével, a TikTokkal és a közösségi oldalakkal, de az edzéssel, külön órával és a családi élettel is. Naponta pár percet olvasunk a statisztika szerint, vagyis naponta pár percet töltünk a saját történetünkkel. Mi ezért a pár percért dolgozunk. Abban a pár percben például Stephen Kinget olvasunk, akinek Carrie című regényét 11-szer utasították el, mielőtt megjelent. Ma nem csak rengeteg olvasója van, de egy műfajt is meghatározott. Proust megunta, hogy nem kell a kiadóknak az eltűnt idő nyomában, kiadta maga, és így megismertük a Madeleine Sütit. Pár nappal ezelőtt hányan tudták ki a friss Nobel-díjas John Fosse? És hogy ki írta a Bibliát? És hogy miért fontos ez? Mert nekünk a kulturális iparban az a feladatunk, hogy az első prózakötetes szerzőket minél több emberrel megismertessük. Ebben a küldetésben vannak társaink, akikkel együtt évek óta igyekszünk megismertetni a Margó-díjasokat, mert a kultúrában leginkább hosszú távú és mély, egymás megértő együttműködésekkel lehet eredményeket elérni. A Bookline média kampánya vagy a művészetek palotájában a nyertes önálló estje segítenek abban, hogy sok embert elérjünk és hosszabb ideig kövessük nyomon a szerzőket. Idén ez a csapathoz csatlakozott az Erste a Higgy Magadban programjával, köszönjük nekik. A Margódi 2015-ben indult, és jövőre 10. alkalommal adjuk át. Az elmúlt 9 évben 350 körüli nevezés érkezett. A jövő magyar prózairodalmát olvassuk. A szerzők jelentős részének azóta egy vagy két kötete jelent meg, több kötetet idegen nyelvre is lefordítottak. Az olvasók is, mintha nyitottabbá váltak volna a számukra sokszor ismeretlen kortársaikra. A díjazott szerzők könyveit sok esetben újra kellett nyomni, ami azt jelenti, elkezdtünk mi, olvasók, figyelni a másikra. Ezt a felvezetőt azért mondtam el a 2023-as Margódi bejelentése előtt, mert az idei zsűrizés bizonyos szempontból a legegyértelműbb, másfelől a legnehezebb volt. Egy díj állítást tesz, hosszú távon a jó és a rossz döntései határozzák meg, a díjazottjai legitimálják, ezért nehéz minden döntés. A vége, Orwelltől tudjuk, hogy mindenki egyenlő, de vannak egyenlőbbek, kiválasztottunk a kiváló alkotásokból hármat, mármint mi a zsűri, a longlist shortlistjét, és most a 2023-as Margódi legjobb három kötetéről is ejtenék néhány szót a zsűritagok, Antal Niki és Cinki Feri véleményét is tolmácsolva. A harmadik, Bánhidi Lilla sorsot, Borsodit, hagyj kérek egy tapsot a szerzőnek. Arról írjunk, amit jól ismerünk. Szól a sokak által ismert tanács, amit első kötetes író talán többször hallott, mint azt, hogy nem feltétlenül biztos, hogy egyből egy regénnyel kellene kezdeni. Nos, Bánhidi Lilla a kettőből az egyiket megfogadta. Melyiket nem? És minden jel arra mutat, hogy a lehető legjobban választott. A Sorsod Borsod című regény olyan érzékletességgel kalauzol minket végig Miskolc városán, mint a magunk is ott nevelkedtünk, tanultunk volna, talán éppen a történet főszereplőjével együtt. Ráadásul nem egy véletlen, önfelett nosztalgia túrán veszünk részt, hanem tétje, súlya van minden lépésnek, hiszen nyomozunk. A szó minden lehetséges értelmében. Mindez pedig regényben, egy valós helyszín, fikciós változatában tenni minden olvasó, kritikus és zsűritag egyik kedvenc elfoglaltsága, akár bevalljuk, akár nem, bevalljuk. A második, K. Varga Bence, Repedések könyve. Perem, peremvidék, peremlét. Ezekkel a szavakkal jellemezhetők leginkább K. Varga Bence első kötetének novellái. A Repedések könyvében érezhető az áporodott testek savanykás szaga, az olcsó alkohollal keveredő cigaretta, a disznóbél bűze a lucskos, sáros télben, tapintható az érdes tenyér, az indaként ránk tapadó gyom, és látjuk az öreg, beteg, halott testeket, amint már rég valahonnan máshonnan mutatják meg magukat. Az evilág és a túlvilág között 100 forintért viszett a révész, aki a maga megtestesült sutaságában mégis érez valamit, ami empátiának nevezhető. A sérültség és sérülés, a mély szegénység, a távoli falu, az elnyomott, kezeletlen és kezelhetetlen dű látomásai elevenednek meg a nem is oly szűk repedésekben, melyek túlsó partja egyre távolabb kerül attól, amit általában életnek nevezünk. Pedig ez is az. Gyakoribb, mint gondolnánk. K. Varga Bence hideg érzékenységgel, pontosan szőtt történeteivel viszel minket nehéz levegőjű, ködös, esős és nyálkás vidékekre. A sokszor abszurdba forduló novellák figyelemre méltó pályakezdést sugalnak, úgy húznak magukba, mint a két nyírkos kéz az egyik történet hősét a kút mélye felé. Érdemes hagyni magunkat. A 2023-ban a Margó díjat kapja Viski András Kitelepítés című regénye. A Kitelepítés az elmúlt évtized egyik legszebb és legfontosabb regénye. Az egyik legfontosabb regénye, ami mögött jelentős drámaírói és költői életmű áll. Mármint tényleg a regény mögött ott van mindaz a munka, amit drámaíróként vagy költőként elvégzett Viski. Az első prózakötetekre érvényes varázslat itt is tetten érhető. Viski András megtalálta a nyelvet ahhoz, hogy elbeszélje a nehezen elbeszélhetőt, családregényében a hit, a szeretet és a szabadság segíti a borzalmak túlélését. A Margó díjat 2023-ban Viski András Kitelepítés című regénye kapta, és akkor egy tapsot hagyj kérek a szerzőnek, aki nincs. Nem tudott most eljönni, de ha jól sejtem, akkor itt van a kiadója, és akkor én neki, igen, Nagy Bogit kérem a színpadra, és akkor átadom ünnepélyesen a Margó díjat.
A szerzőnk vehette volna át, mint ahogy tavaly sem sikerült ezt így összehoznunk. És annak örülök még, azt hiszem, és ez egy kicsit a Higgy magadban programmal is összefügg, hogy az látszik, hogy 60 fölött is érdemes neki ülni, és olyan regényt írni, ami beszakítja az asztalt egyszer csak, és még Margó díjat is kap. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! Én mielőtt átadjuk magunkat a pezsgőzésnek, én nagyon szeretném megköszönni a jelentkezőknek, külön a 10-es lista szereplőinek. Nagyon örülünk, hogy részt vettetek ezen a, hát nem is versenyen, pályázaton. Én tényleg azt gondolom, hogy a következő évtizedekben titeket fogunk olvasni, úgyhogy kitartás és bizonyítsátok be, hogy rosszul döntöttünk, szurkolunk nektek nagyon, és mindenkit várunk egy kocintásra itt lent, és ezzel elindítottuk a Margó Irodalmi Fesztivált. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek!